Testvérek, az elmúlt napokban sűrűn követték egymást az ünnepek és a liturgikus alkalmak, de hála Istennek legalább sűrűn találkozhatunk az Úr házában és ünnepelhetünk az ő szent oltáránál. Még az ünnep sorozat nem fejeződött be, hiszen előttünk van a kulmináció, a csúcspontja, a húsvét, a karácsonyi ünnepkörnek, a vízkereszt ünnepe, és a mai napon pedig 10. Szent Pius pápa óta, tehát nem olyan régóta, az Úr Jézus Szent nevének az ünnepét van. Tudjuk, hogy a Szent Évnek a kultusza a 15. században indult, Ferences körökben, olyan nagy apostolai voltak ennek a kultusznak, mint Szénai Szent Bernard, mint a Kapisztrán Szent János. Utána különböző helyi ünnepek születtek, január különböző pontjain, így az egész január a népi vallásosságban Jézus Szent nevének a hónapja lett, és végül rögzítették január 3-ára. 10. Szent Pius pápa pedig a új év és a vízkereszt közötti vasárnapra rögzítette, vagy abban az évben, amikor nincs ebben az időszakban vasárnap, akkor január 2-ára helyezte az ünnepet. Csak úgy említem érdekességként, hogy a liturgikus reformkor először teljesen eltörölték ezt az ünnepet, mondván, hogy hát úgyis január 1-én, amikor Urunk körülmegérkedését ünnepeljük, a névadás is benne van, tehát fölösleges duplázni. Az evangélium is ugye ugyanaz a mai napon, mint január 1-én. Azonban a 2002-es új kiadásban megint megjelenik a misekönyvben ez az ünnep, és éppen a régi időpontban január 3-án. Minden esetre testvérek, a névadás a zsidó név körében a körülmegérkedéshez kapcsolódik. Ennek a teológiáját is kifejtettük két nappal ezelőtt, és ez a név, ami akkoriban, hát nagyon gyakori volt, igen sok férfi viselte a Jehosuában, röviden Jézsua neve, magában foglalja ez a név Isten hosszabbségi nevét, a Jahve. Egy ásere egyre, rövidesen rövid vagy rövid, a Jahve, annyit jelent, hogy én vagyok az, aki vagyok. Tehát Isten abszolút létét jelzi, aki nem tud máshol az ő létében, akinek a lényegéhez tartozik az, hogy van, és nem lehetséges, hogy ne legyen. És ráadásul hát az a jelenlét, az viszont az ő léte, az mindig a népért való léte. Hát én vagyok, aki érted vagyok, aki mindig veled vagyok. Így nyilatkoztatja ki ezt az Úr Mózesnek és az ő népének a pusztában. De a Jézus neve, az viszont a Jahve mellett, ez a Jeho, ugye ez a Jahvének a változata, és ez a Sua, a végződése, ez pedig annyit jelent, hogy Jahve megszabadít. Tehát kiegészíti az Ószövetségi Isten neve, hogy valóban az Isten nem csak, hogy létezik, hogy van, nem csak, hogy elérhető, és hogy értünk van jelenés számunkra, hozzáférhető, hanem aktívan beavatkozik a történelmünkbe, az életünkbe, mint szabadító. És a név, tudjuk, hogy a biblikus gondolkodásban mindig a személy jelenti, a lényegre, a küldetésre utal. Jézus neve ráadásul nem emberek által választott név, hanem az égből jött. Tehát úgy nevezték a gyermeket, ahogyan az angyal nevezte, mielőtt mélyében fogadtatott. Tehát amikor Mária engedelmeskedik annak, hogy a születendő gyermeket így nevezze, akkor valójában igent mond az Isten tervére, az üdvözítés tűvére. És ugyanúgy József is, érdemes rá is tűnni, hiszen tudjuk, hogy december 8-án elkezdődött Szent József éve, amikor külön figyelünk az ő fontos szerepére, hiszen a szűzanya után nekiadta az Úr a legnagyobb részt a megváltásnak az előkészítésében és biztosításában. Józsefnek is az angyal mondja álmában, hogy a születendő gyermek a Szentlélektől való, és te nevezd el őt Jézus. Tehát te, József, mint Dávid fia, majd teljesíted az ő akaratát, az ő parancsát, te leszel majd az emberek előtt az ő apja és védelmezője, általad fog részesülni a Dávidnak nevű ígéretekben, és te is a te aktív hozzájárulásoddal, a névadással majd aktív részese válsz a megváltás ügyében. Igen, testvérek, tehát ez a szabadító valóban az égből, magától, az atyától kapja a küldetését. Ő az, aki megszabadítja népét a kározattól és a bűnrabságától, a sátán rabszolgaságától. Hát erre a szabadító bűnre csak az Isten képes. Ebben van az üdvözítőnek az egyedülálló méltósága. Ő nem csak egy a tanító közül, az emberiség nagy szent emberei közül, nem csak egy a vallás alapító közül, hanem ő maga az élő Isten, aki itt van, hogy megszabadítsa az ő népét. Ő az univerzum teremtője és ura, akiért ő emberré válik, hogy minket Isten gyermekeivé legyen. És ahogyan hallottuk a szentlécében, nincs más név a nap alatt, nem adatott más név az embereknek, amelyre üdvözülhetnének. Sem Buddha, sem Mohamed, sem bármely más földi proféta vagy istenség nem mondhatja ezt magára, hogy nincs más név, amelyre üdvözülhetnének. Ez csak Jézus nevére vonatkozik. Igen, testvérek, az egyetlen igaz, teljesen igaz és mindenestől természetfeletti vallás az Jézus Krisztusnak a vallása, mert az nem arról szól egyszerűen, hogy az ember keresi Isten, és néhol talál, néhol pedig nagyon mellé fog, hanem valóban arról van szó, hogy maga Isten is keresi az ember, föltárja magát előtte, és az ő szentje minden elmond nekünk az Atyáról, a világról és az emberről, amit tudnunk kell az üdvösség érdekében. És innen származik Jézus vallásának az egyetemes küldetése, egyetemes jellege. Majd most 10 keresztkor emlékezzünk meg a napkeleti bölcsek látogatásáról, akik valójában a pogány népeket, a világ összes népét jelképezik. Tehát az egész világ megismeri az emberileg Isten, és eljön, hogy hódoljon előtte. A történelem folyamán, ugye az, amikor kifejlődik szépen lassan az egyház életében Jézus szentelének a tisztelete, akkor tudjuk, hogy a keresztény őseink a csatárba is ugye rájöttek Jézus nevét, vagy annak a rövidítését, az IHS-t a zászlóikra. És csatakiáltásként mentek az ellenség ellen, hogy megszabadítsák a keresztény népet, a keresztény hazájukat. Ezzel a népen az ajtókat, mert tudták, hogy ebben a népen erő van, hatalom van. Tehát a biblikus kultúrából is tudjuk, hogy amikor valakinek a nevét kimondjuk, akkor őt megidézzük, az ő jelenlétét is hívjuk. Tehát Jézus nevének a kimondása egymagában egy imádság és egy hatalmas fegyver az ellenséggel szemben. Tehát egy szentelmi jellege van ennek a névnek. És amikor az Atya Szentegyház imádkozik, vagy amikor szentségeket vagy szentelményeket hoz létre, akkor mindig segítségül hívja ezt a nevet, az egyetlen üdvözítő és mindenható neve. És mindig a római liturgia különösképpen is, minden imájában az Atyához fordul, de mindig a mi Urunk Jézus Krisztus által. Hiszen ő maga mondta, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nekem. Tehát ez a szentély önmagában szentelmény jellegű. Ezért van az, hogy a liturgiában is, amikor az imákban említjük ezt a szentelet, akkor fejet hagyja a pap és az asszisztencia. A tisztelet a fordulat jellegű. Igen, testvérek, ezen a ünnepen általában, hogyha már szóba kerül a szentelmény jellegről, és hát azt ünnepeljük, hogy a Isten örök igéje leszáll közénk, hogy megszentelje ezt a földi életet, megszentelte magát a testet és az anyagot is, nagyon szívesen szoktam beszélni a szentelményekről. Nem véletlen, hogy ezt a karácsony ünnepkört vasárnap tanulni voltunk a borszentelésnek, most szerdán Miszkereszkor jön majd a csodálatos, szép, hosszú, de azért mégiscsak gyönyörű vízszentelés, majd megkezdődnek a házszentelése, jön majd szépen lassan a gyertyaszentelés, február 2-án, másnap pedig a torokállás, amire ebben a járványos időben különösen is szükségünk van, majd ugye a következő ünneptől már húsvétkor jön először a falu szentelés, napazó szerdán, vagy a parka szentelés, az olajszentelés nagy csütörtökön, húsvét vigiliáján a tűzszentelés, a keresztút szentelés, az ételszentelés, majd végül a búza szentelés. Tehát az egész év folyamán az Atyaszentegyház minden megáll, ami nincs ellentétben Isten törvényével, és ami az ember javát szolgálja. Nincs a keresztény ember számára olyan profán része az életnek, ami ne kapcsolódna valamiképpen Isten jelenlétéhez, ami nem tudná az üdvösségét előmozdítani. Személyeket és tárgyakat is megáll. Tehát vannak olyan szentelmények, amikor tartósan Istennek szentelünk valami, vagy valaki, kivonjuk a profán használatot, például a templomok, az oltár, a kelyhe, vagy mondjuk ilyen tartós szentelmények a kisebb rendben. Az egyik testvérünk majd most márciusra fog részesülni, az osztiális, az ajtónáló és a lektor, a fölolvasó kisebb papi rendjében. Ezek is olyan szentelmények, amelyek egész életre lefoglalják és egy bizonyos szolgálatra rendelik az illető személyét. Vagy ilyen a szerzetesi fogadalom is. Egy szentelmény, amelyek életre szólva, mint egy kivonja a profán életből, és Istennek szenteli az illető fogadalom tevő személy. Vannak olyan szentelmények áldások is, amelyek Isten oldalán áldását bírik egy-egy alkalomra, egy-egy időszakra, ezek ugye ismételhető szentelmények, de mindegyik szentelményről mondhatjuk, hogy ezeket ugye a szentségekkel ellentétben az egyház alapította, figyelembe véve az aktuális szükséghelyzeteket. Ma is alapítanak újabb szentelményeket, és bizonyos más szentelmények pedig hát elenyészhetnek, kivonhatók a forgalomból, amennyire már nincs rájuk szükség. Minden esetben ez az egyháznak az alkotása, és nagyon fontos, hogy az a különbség, hogyha csak imádkozok mondjuk valakinek az egészségét, épségéért, és hogyha kiszolgáltatok neki egy szentelmény, hogy a szentelményben az egész egyház imája benne van. Tehát akkor, hogy Balázs áldáskor megálljuk a hívetnek a torkát, akkor nem csak egy személy, egy pap imádkozik az egészségért, hanem az egész Atyaszentegyháznak a hivatalos imája és a szava egyesül azért, hogy az Úristen megadja ennek a személynek azt a konkrét jelenet. És még egy nagy különbség ugye a szentségek és a szentelmények között, hogy a szentségeknek az érvényessége, vagyis a hatásmódja ex opere operato, tehát ahol szabályosan az összes föltétel megértével kiszolgáltatják a szentséget, ott létrejön annak a hatása. Például egy elkövetetlen jel, később a keresztelendő vagy a papvá szentelendő elvébe. A szentelményeknél pedig ex opere operantis, tehát nagyon fontos a szerepe a felvevő hitének, hozzáállása. Tehát, hogyha valaki teljesen komolytalanul, hit nélkül, Istenbe vetett bizalom nélkül veszi fel azt a szentelményt, akkor semmi nem fog történni, semmi hatása nem lesz, hanem igenis kell a mi aktív közreműködésünk, nem automatikus a szentelményeknek a hatása. És azt is azért tudni kell, hogy a szentelmények nem varázsszerek, tehát a megszentelt személy az nem kap semmiféle titokzatos okkult erőt, hanem egyszerűen ugye a hitek számára hatékonyan közvetíti az Isten segítő kegyelmét. Emlékeztet az Istenre, és hordozza az ő segítő kegyelmét azok számára, akik hittel éri, és akik hittel használják ezt a tárgyat. Én nagyon-nagyon örülök testvérek annak, hogy szinte nincs is olyan alkalom, olyan vasárnap a ünnepnap, hogy ne jöjjön a kedves testvérek különböző kegytárgyakat, vagy egyéb autókat, vagy munkaeszközöket, vagy akár lakást. Tehát minden, amit csinál a keresztény embernek, az része az Isten szolgálatának. Az egyfajta liturgia kell legyen, és abban jelen van az Úrnak az áldása és a segítsége. Tehát nagyon fontos, hogy a katolikus ember elsőként szeresse használja ezeket a szentelményeket. Például nagyon fontos lenne, hogy ne legyen katolikus ház, ahol ne lenne szentelt víz. Ugye ezért szenteljük olyan nagy lételben majd, hogy egész hordóval a vízen szentel, hogy abból hazavigyenek a testvérek, és utána nem csak házszenteléskor, hanem egyénileg is, például esténként, amikor együtt imádkozik a család, akkor mindjárt megjelölni magukat a szentelt vízzel. Vagy a család, hogy meghívheti a családtagjait, esetleg a szobákat, a ház belsejét a szentelt vízzel. Kiesd egy számára az Úr hatékony segítő jelenlétét. Vagy például ugye majd, amikor a február 2-án gyertyát szentelünk, minden keresztény családban legyen szentelt gyertya. Amikor például jön a pap házat szentelni, vagy mondjuk beteget ellátni, akkor kell, hogy égjen ott a feszület mellett a szentelt gyertya. Vagy akár amikor a család együtt imádkozik, vagy nincs is valami rendkívüli alkalom, vagy nagy baj, akkor is, ha meggyulladott a szentelt gyertya, akkor nem csak az a kis család imádkozik, hanem az egész anyaszentegyháznak az imája ott van. Tehát annak a szent légkörnek, annak a szentségi cselekménynek az eleje, amit a templomban létrejött, azt hitt, hogy elviszünk az otthonainkban, kiterjesztünk, folytatjuk a mindennapokban. Vagy maga a házszentelés is testvérek. Tehát amellett, hogy az egyik leghatékonyabb lelkipásztori eszköz, hogy a lelkipásztor azért megismerje személyesen is a híveit a hétköznapi környezetükben, megismerje a családtagjainkat, de hát tulajdonképpen a pap látogatása az magának az Úr Jézusnak a látogatása abban a házban. Ahogy Szakeus is meglátogatott, hogy nagy üdvösség köszöntött erre a házban. És amikor hát megszenteli ezt a házat, akkor mindegy a megtestesülésnek a hatásai kiterjeszti a mi hétköznapi lakó környezetünkre. Tehát azért jön az Úr, hogy valóban az egész természet hordozza az ő jelenlétét. Hát erre teremtette a világot, hogy az ő jelenlétét hordozza, hogy az embernek az üdvösséget előmozdítsa minden teremtmény. És hát persze, amikor az ember bűnbe esett, akkor minden teremtmény valamiképpen a sátán hatása alá kerül, a gonosznak az előterébe kerül, és ezért a szentelményeknek sokszor van exorcizmus is, tehát hogy kivonjuk azt a tárgyat, vagy azt a szemét a gonosznak az előteréből, és az Istennek ajánljuk föl. Tehát mint egy meghívjuk a Szentlélek erejét, beengedjük őt, megengedjük neki, és kérjük őt, hogy működjön velünk együtt hétköznapjainkban. Tehát a házszentelés az mindenképpen ezt jelenti, hogy az Úr meglátogat minket, és egész évben ott lesz azzal a családban hétköznapjainkban. Vagy én mindig annyira szeretem látni, amikor a keleti szokásnak megfelelően a görög katolikus püspökök vízkereszt ünnepén megszentelik a Dunát, vagy éppen más folyókat, ugye országszerte vagy világszerte. Tehát, hogy ez a folyó, amely hát mindennapi része az életünknek, amely életet ad ennek a városnak, hogy ez is valamiképpen hordozza a Jordán folyónak azt a kegyelmét, hogy tiszta életadó Isten kegyelmét jelenléti közvetítő természetét előtt legyen. És aztán, kedves testvérek, még az is nagyon fontos, hogy ezeket a szentelt tárgyakat azért tisztelettel használjuk, és tisztelettel bánjunk velük, tehát nem profán célra, legalábbis a kegytárgyakat, a kifejezetten vallásos tárgyakat, de akkor is, amikor például valamelyik szentelt tárgy elkopik, mondjuk, vagy például maradt hátra egy tavaly szentelt vízből, akkor sem bánjunk velük úgy, mint valamiféle kidobni való dologgal. Tehát szentelt vizet soha nem öntünk le a lefolyóba. Vagy például a szentelt barkát, vagy bármi más, nem dobjuk bele a kukába,
bármilyen, hogy banál is. Tehát még magok részéről is láttam ellenőrző példákat, amikor igen, méltatlanul bánnak a szemben láthatóan. Igen, testvérek, az Úr születése, megtestesülése, megszenteli a világot, elviszi az áldott szellemeket, kivonja a világot a sátának az uralmából, és Isten újra birtokba veszi az általa teremtett világot. Hát ezért használjuk a szentelményeket, mert a világban